Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, ő munkálkodik. Köszöntelek benneteket Pál apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanint az írva található Pál apostol első levelének, a korintusiakhoz, annak 6. fejezetének 12. versében. Így szól Istenünk igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének 6. fejezetéből, annak 12. verse által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Hajtsuk meg fejünk és imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, örökkévaló édesatyánk, hála van a mi szívünkbe, hogy összegyűjtöttél bennünket ide a te szent hajlékodba, és eljöhettünk, hogy leborulva áldjuk a te szent neved. Áldunk és magasztanunk azért, hogy te vagy ott a mi mindennapjainkban. Te vagy az, aki figyeled minden egyes lépésünket, és ha kell, akkor mennyei kezeddel közbeavatkozol, és segítségünkre vagy. Áldunk minden egyes jó téteményedért, amelyet Krisztusban való gyermekeidként naponként megtapasztalhatunk. Áldunk áldásait sokaságáért, mennyei ajándékaidért. Köszönjük neked azt, hogy te vagy az, aki gazdagítod a mi életünket. Tudjuk jól, hogy minden földi ingóság nem tud olyan gazdagságot adni, amelyet a te jelenlétet tud adni a mi keresztény életünkben. Hiszen te értékesebb vagy mindennél. Ezért is kérünk, hogy bocsáss meg sokszori engedetlenségünkért, amikor nem arra figyelünk, vagy nem az van előttünk, ami neked tetsző, hanem saját elképzeléseink alapján haladunk. Kérünk, add bocsánatodat. És egyben kérünk, hogy küld közénk szent lelkedet. Add, hogy megérthessük azt az elkészített igei üzenetet, amit most mindnyájunk szívére egyen-egyenként rá akarsz helyezni, hogy lelki táplálékú szolgáljon, és útravalóként éltessen bennünket az elkövetkezendő héten is. Így kérünk, hallgass meg imádságunk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszból, a Prédikátor könyve 5. részének 9-től 19-ig terjedő verseiből. A Prédikátor könyvéből olvasom tehát az igét, az 5. rész 9. versétől a 19-ig. Aki szereti a pénzt, nem elégszik meg a pénzzel, sem a jövedelemmel az, aki szereti a vagyont. Ez is hiába valóság. Ha szaporodnak a javak, szaporodnak a fogyasztói is. Mi haszna van hát belőlük a gazdának? Legfeljebb annyi, hogy szemlélheti. Édesen alszik, aki dolgozik, akár keveset, akár sokat eszik, a gazdagot ellenben nem hagyja aludni a jól lakottság. Van egy fájdalmasan rossz dolog, amit láttam a nap alatt, a gazdája rovására őrizgetett gazdagság. Az ilyen gazdagság elveszhet valamilyen rossz számítás miatt, és ha fia születik, annak semmi sem marad. Ahogyan világra jött, anyja méhéből mezítelenül úgy megy el ismét, ahogyan jött, semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalmasan rossz dolog, hogy ahogy jött, úgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából? Hiszen egész életében sötétben eszik, és sok bosszúság, betegség és háborgatás éri. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzem. A történet szerint, a tréfás történet szerint egy alkalommal a zsidó rabbi elment szombaton golfozni. A zsidó rabbi szombatnapon golfozik. Amikor ezt meglátták az angyalok, mérhetetlenül felháborodtak. Nagyon haragudtak miatta. Nézték, hogy ugyan az Úristen miféle büntetést fog alkalmazni az hűtlen gyermeke irányába. De Isten nem tett semmit. És akkor a rabbi letette a labdát, elütötte, és azonnal bement a lyukba. Az angyalok nem értették. Úrunk, nem csinálsz semmit? Hát mit művel ez az ember? Szégyent hoz rád, megszentségteleníti, az egyik legfontosabb törvény, pont ő, a rabbi. Büntesd meg! De Isten nem szólt semmit, nem csinált semmit. Akkor ment a rabbi, és ütött egyet, és újra belement első ütésből a következő lyukba. És így ment végig az egész pályán, mind a 18 ütés meg. 18 ütésből végig a pályán. Hát az angyalok teljesen kétségbe voltak esve, hogy most mi lesz. Milyen büntetés fog erre várni? Biztos Isten várta, hogy halmozódik, vagy mi lesz? De nem történt semmi. És akkor az angyalok kérdezik, hogy Urunk, miért nem teszel semmit? Nem érvényes a parancsolat? Vagy miért nem bünteted meg? És akkor Isten bölcsen mosolygott, és annyit mondott, elég büntetés az, hogy nem tudja senkinek se elmondani. A Prédikátor könyvét olvassuk a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint az Ószövetségben. Salamon írta ezt a könyvet, akinek aztán mindenből bőven jutott. Először is hatalmas bölcsességet kapott, amikor az uralkodása kezdetén Istentől bármit kérhetett volna, de ő bölcsességet kért. Isten pedig annyira nagyra értékelte ezt, hogy azt mondta, mivel nem kértél sem gazdagságot, sem hatalmat magadnak, ellenben bölcsességet kértél ahhoz, hogy az én népemet jól tud irányítani, ezért megadom neked azt is, amit nem kértél. Adok neked olyan gazdagságot és dicsőséget, amit senki más nem kapott meg előtted. És valóban fantasztikus gazdagságra és hatalomra tett szert élete során. Tudjuk a Bibliából, de Biblián kívüli forrásokból is, hogy más országokból is eljöttek szó szerint megcsodálni Salamonnak a gazdagságát, a bölcsességét, a dicsőségét. Egyszer volt is róla szó, hogy még az is megvolt, egy igehirdetésben egy alkalommal beszéltünk róla, hogy ki hogy ül, hova ül, milyen ültetési rendet alkalmaz. Az is annyira különleges volt, hogy egyszerűen szomszédos királyok csodálkoztak rajta, és azt mondták, hogy ez valami hihetetlen bölcsesség, amit az ember művel. Az ő uralkodása idején Izrael egy kisebb birodalommá terjeszkedett. Az ő uralkodása idején volt a legnagyobb kiterjedése Izrael országának. Éppen ezért, amikor ő ír a gazdagságról, annak hatásáról az ember életére, a hatalomról, a megelégedettségről, a boldog életről, akkor azt higgyük el, hogy nagyon érdemes megfontolni, mert ő nem filozófiai következtetéseket von le, tár elénk, hanem az Istentől kapott bölcsessége nyomán a tapasztalatai lepárlása olvasható ezeken alapokon, mind a példabeszédek, mind a Prédikátor könyvében. Az első fontos dolog a felolvasott igében, amit már egyébként máskor is érintettünk, hogy a gazdagság nem bűn. Nem bűnös dolog a gazdagság. Nincsen vele semmi baj. A gazdagsággal, a vagyonnal igenis lehet jól élni. De nagyon bölcsen fogalmazza meg, hogy bár a legtöbb ember azért vágyik a gazdagságra, mert a vagyonnal együtt egyre nagyobb szabadságot szeretne magának, egyre nagyobb biztonságot és a kiszolgáltatottságtól való függetlenséget, Salamon arra figyelmeztet, hogy ez nem feltétlenül így van. És megint csak tapasztalataiból beszél. Azt mondja, a gazdagsággal együtt jár, hogy szaporodnak annak fogyasztói is. Azonnal meg fognak jelenni azok, akik látják a lehetőséget a gazdag ember gazdagságában, és jönnek kéregetni, jönnek kölcsönt kérni, jönnek befektetéshez segítséget kérni, és megoldást találni a saját maguk életére. A gazdagságot, azt is mondja Salamon, őrizgetni kell. Akkor is kellett őrizgetni, ma is kell. Elmondják a befektetési tanácsadók, hogy hányféle módon merre kell szétrakni a pénzt, mibe kell fektetni, hány helyre érdemes minél jobban szétteríteni, mik azok, amik időtálló befektetések, és így tovább. Mert bizony, ha nem csinálunk semmit a pénzzel, akkor minimum a bank szépen lassan felemészti. Elviszi az infláció, és így tovább, és így tovább. És akkor még betörőkről nem beszéltünk. És van, hogy az ember úgy érzi, hogy a nagy vagyonnak a rabszolgájává válik. Hogy pont nem az történik, amit szeretett volna, hogy most már oly milyen gazdag vagyok, most már igazán független és szabad ember vagyok, hanem épp ellenkezőleg jönnek az álmatlan éjszakák, a verítékben fetrengés, hogy most mi lesz? Mi lesz a pénzzel? És megállapítja azt is, hogy Salamon, hogy semmit sem viszünk magunkkal a földi élet után. Ahogy Jobb mondja, mezítelenül jöttem ki az én anyám méhéből, mezítelenül is fogok elmenni. Hát mindezek alapján mondhatnánk, úgy tűnik, hogy mégse olyan jó dolog ez a gazdagság. Azonban azt mondja ehelyett Salamon, hogy a lényeg, hogy tudjon és merjen jól élni az ember a földi javakkal. Leszögezi, aláhúzza többször, hogy mindez Istentől van. Istentől vannak akár a nagyobb vagyonok, akár a szerényebb élet javai. Azt mondja Salamon, a lényeg az, hogy akár módos vagy, akár kevésbé, éld az életet. Erről beszél, hogy éld az életet. Vagy mint ahogyan nagy tiszteletű úr felolvasta az Isten tisztelet elején, ne válj semminek a rabjává. Élj vele. Ez nem hedonizmust jelent. Hogyha van pénzed, verd el. Meg költsd magadra, meg ehhez hasonló. Isten rak ránk felelősséget, és azt akarja, hogy dolgozzunk, de alapvetően boldognak szeretne látni bennünket. Ismerjük a mondást, carpe diem. Legtöbben ezt úgy fordítják, és keresztény körökben emiatt egy kicsit ennek negatív éle is van, hogy élj a mának. De valójában azt jelenti, hogy ragadd meg a napot. Hát a múlt Istennél van, a jövő Istennél van, mi az, ami az enyém? Ez itt, most, ez a pillanat. Ugye? Ma reggel eldönthettük, hogy eljövünk-e templomba. Aki úgy döntött, hogy nem jött el, az nem tudja már ezt visszacsinálni. A múlt már az nem a miénk. A jövő meg még nincs előttünk. És azt mondja ez a mondás is, hogy ragadd meg a napot, azt a pillanatot, ami most van. És ez nem csak azt jelenti, és nem így kell róla gondolkozni, hogy hú, hát a keresd gyorsan az adózási kiskapukat. Nem erről beszél, hanem például az ilyet. Van lehetőséged eljönni, az Isten igéjét hallani, közösségben lenni másokkal? Akkor ragadd meg ezt a lehetőséget. Mert aztán elmegy az idő. Lekésed a buszt, és akkor annyi, vége van. Be lehet kapcsolni persze az Európa Rádiót, meg a tévét, de az nem ugyanaz, hogy nem ülök ott valaki mellett. Nem tudok vele beszélgetni. Élj a lehetőségekkel. Azt mondja Salamon, rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Tehát azt mondja Salamon, amit az előbb is mondtam, hogy mindegy, hogy vagyonos vagy-e vagy nem. Örülj az életnek. Ragadd meg a lehetőségeket. Élj értelmes életet. És hogyha még vagyonod is van, akkor ne legyél annak a rabja. Abban is legyél szabad, hogy tudj vele jól élni. És ne a vagyon szorítson be és határozza meg az életedet, hanem tudjál nagy lelkű lenni, akár adakozni, jól befektetni, szabadságra menni, és így tovább. Isten azt akarja, hogy örüljünk az életnek. Jó dolog együtt enni, inni, közösségben lenni, nevetni. Mikor készültem, eszembe jutottak a bibliaköri évadzárók például. Most már lassan hagyomány, hogy varbóra kimegyünk, és akkor ott vagyunk 50-en, 60-an, beszélgetünk, nevetünk, főzünk, sütünk, legutóbb fociztunk is egy jót, öröm látni, hogy a gyerekek együtt szaladoznak, nevetnek, játszanak. Milyen nagyszerű élmény. Meg lehet ezt csinálni otthonról is. Felállítunk egy videókamerát, és akkor otthon megnézzük mindezt számítógépen. De nem vagyunk a részesei. És egy-egy ilyen délután, amit így együtt töltünk, valójában nagyon fárasztó. Amikor hazamegy valaki, fáradtan megy haza, testileg. De az élmény az megmarad, az öröm az ott van. Azt már nem lehet elvenni. Visszanézzük a fényképeket, és visszajönnek ezek az emlékek, hogy jó volt együtt lenni. Erről beszél Salamon. Nem azt mondja, hogy egyél, igyál, mint ahogy ma megy. Sajnos igen-igen sokszor, és divattá teszik a celebek, hogy az együttlét, a buli, az azt jelenti, hogy filmszakadásig iszunk. Bömböltetjük a zenét, és ordiválunk, meg káromkodunk, meg nem tudom, mit csinálunk. Ez nem közösség. Ez nem a jól élés. Ez nem az. Ennek ehhez semmi köze nincsen. És ugyanígy öröm ezt megtapasztalni a családban, a baráti körben, jó szabadon együtt lenni, beszélgetni, nevetni, és hiszem, hogy Isten az örömét leli abban, amikor mi boldogok vagyunk. Mondtam már ezt is. Hát nem öröm nekünk, ha azt látjuk, hogy egy gyermekünk boldog? Hát ez öröm. Amikor azt látjuk, hogy kiteljesedik az élete, amikor kompetens, amikor jól tud együtt lenni, örvendezik. Hát Isten az ő gyermekeiben, azaz bennünk, ugyanígy örömét leli. És az élet élvezetéhez hozzátartozik, nem csak az evésivás, a szórakozás, hanem a közös munka is, a közös szolgálat. Erről is mennyi fényképünk van, nem? Mennyi fényképünk van, akár egy templomtakarításról, itt a gyülekezeti háznak a rendbetételéről, és ezer más dolgot mondhatnánk. Ott is összekoszoljuk magunkat, elfáradunk, és így tovább, de olyan jó együtt lenni. Jó együtt lenni. A testvérrel, nem úgy valakivel, hanem a hívő testvérrel. Az Isten dicsőségére és fele barátaink javára elvégzett munka, amikor nem csak a munka öröme és eredménye boldogít, hanem az is, hogy közben másokat is jobban megismerünk, és elmélyülnek kapcsolataink. Mindezek nagyon szép dolgok, de valahol érezzük, hogy ez sem megy Isten nélkül. Illetve nélküle félre siklik, kisiklik. Isten nélkül átcsap tivornyába. Szinte minden ilyen közösség. Amikor Jézus itt élt a földön közöttünk, éppen azt érthettük meg többek között, hogy velünk az Isten, hogy az Isten szeret bennünket, és boldognak akar látni. Jézus együtt tudott örülni az örülőkkel, és együtt sírt a sírókkal. Aktívan és folyamatosan részt vett az emberek hétköznapi életében. Ő nem csak az ünnepnapokon ült oda az asztalhoz, vagy jelent meg a zsinagógákban, hanem az örömben és a fájdalomban, a munkában és az ünneplésben egyaránt jelen volt. És nem csak jelen volt, mint egy szent. A maga tökéletességében. Nem leült ott a sarokban, vagy a főhelyre, és nagyon vigyázott, hogy jaj, hozzá ne érjen valaki. mert én szent vagyok, meg különleges vagyok. Pont ellenkezőleg a lehető legközelebb ment az emberhez, és vállalta a közösséget. Együtt örvendezett a házas hullandókkal. Van egy filmsorozat, ami Jézus életéről szól, nagyon tetszik, tudom ajánlani mindenkinek, magyarul sajnos nem elérhető, az a magyar címe, hogy a választott, vagy a kiválasztott. Annyira jól benne látni, olyan jól ábrázolja, olyan szabadon, hogy Jézus együtt táncolt az esküvőn az emberekkel. Együtt örült velük. Vagy amikor haláztak, és akkor kivetették a hálót, és megtelt hallal, és akkor örvendeztek, és ő is örült. Nem ilyen komoly képpel nézett, hogy hát ezt is megcsináltam. Örült velük. Együtt sírt a gyászolókkal. Megesett a szíve a nyomorult, reménytelen embereken. Merte megérinteni a mocskos embert, a mindenki által megbélyegzett bűnösöket, a leprásokat, a bénát, még a halottat is, és feltámasztotta. És végül azért vállalta el a kereszthalált, hogy elvegye a vétkeinket, és azt az űrt, ami minden ember életében jelen van, és amit ő, egyedül ő tud a Szentlélek által betölteni. Hogy az egyéni, a családi, a közösségi életünk, amit Isten a mi boldogságunkra adott, és amit a sátán szüntelenül igyekszik megrontani, az hadd lehessen az áldásunkra és az örömünkre. Tiszta örömöket akar nekünk adni az Úr, amelyek felszabadítóak, és kiteljesítik az ember életét, értelmes és boldog célokat. Isten nélkül, ahogy Salamon mondta szintén, mi haszna a fáradozásnak, hiszen egész életében sötétben eszik, sok bosszúság és betegség, háborgatás éri, azaz hiába van sok jó eredmény, de nem tudja élvezni a jót, az áldást. Olyanak lesznek Isten nélkül még a nagyszerű dolgok is, mint a rabbi golfozása. Sikeres, de mégis hiányos, nem éri el a célját, megoszthatatlan. Presbiter választásra készülünk, a presbitérium a gyülekezet vezető testülete. Én magam is, meg mint testület is törekedtünk az elmúlt években, és törekedni fogunk arra, hogy ez ne csak egy nagy felelősséget hordozó, szolgáló és döntéshozó testület legyen, hanem egy élő és testvéri közösség, ahol Jézus Krisztus járja át a kapcsolatainkat, a gondolkodásunkat, a tervezésünket. Örülnénk, hogyha ez a közösség továbbra is példa lehetne az egész gyülekezetben a testvériségre, az összetartásra, a boldog, a teljes életre. És ahogyan az elmúlt években, úgy reménységünk szerint a következő ciklusban is sikerül ezt megélnünk mindnyájunknak együtt, Isten dicsőségére és a gyülekezetnek a javára. Adja az Úr, hogy így lehessen meg az ő akarata. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hogyha visszanézünk az elmúlt presbiteri ciklusra, meg még az azt megelőző időkre is, sok nagy fejlődésnek voltunk a tanúi. Mennyi minden megújult, mennyi épület egészen átalakult, és nagyon hálásak vagyunk mindezekért az elvégzett munkákért, a rengeteg adományért. Köszönjük, Urunk, mind a tervezésben, mind a kivitelezésben, mind a takarításokban, az egésznek a fenntartásában mindenkinek, hogy indítottad arra, hogy szolgálatot vállaljon. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen nagyszerű dolgoknak lehettünk az eszközei, és kérünk, hogy vezess továbbra is bennünket, engedd meg nekünk, hogy lehessen örömünk ebben a gyülekezetben, hogy lehessünk mindig itthon, hogy tudjuk minél többet megtapasztalni, átélni azt, amiről most hallottunk is az igében. Hogy hadd tudjunk örülni az együttlétnek, hadd tudjunk boldogan enni, inni együtt, szolgálni, dolgozni, énekelni, dicsőíteni, imádkozni, hogy hadd lehessen a gyülekezeti életünk ne csak egy istentisztelet, amikor halljuk a lelkészt és rámondunk egy amment, hanem annál sokkal több. Munkáld ezt bennünk, Urunk, a valódi, igazi, krisztusi közösséget. És ahogyan annak idején testileg itt voltál ebben a világban, és mindenki vágyakozott hozzád, köréd, add, Urunk, hogy ennek a gyülekezetnek is te légy a középpontja, hozzád és köréd akarunk gyűlni. És imádkozunk, Urunk, hogy azok, akik pedig téged jelképeznek, reprezentálnak az ő hivatásos vagy hivatali pozíciójuk miatt, akár lelkészek, presbiterek, gondnokok, hadd tudjunk hitelesek lenni, és ezt munkálni, szolgálni. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg így az életünket, add nekünk szeretetedet, bölcsességedet, hogy hadd tudjunk jó döntéseket hozni, és hadd tudjunk élni mindazzal a jóval, jól, amit nekünk, a mi örövünkre és javunkra adtál. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.